ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 20. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről és rossz könyvekről, írókról és trendekről, ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv, tehát hallgass minket, és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban nagy kedvencem Irvine Yalom nyomába eredünk. A modern Freudként is emlegetett pszichoterapeuta tollából már 13 könyv született, köztük szakmai munkák és fikciós regények. Elképesztően sokat lehet tőle tanulni, egy élő legenda. Tönkő Vera lesz szakértő vendégem, akivel Yalomról beszélgetünk, majd Winkler Nóra mesél kedvenc könyvéről, és végül én is ajánlok a saját könyves polcomról egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, néhány szó a műsor szponzorairól.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt.
Ahogy már az előbb elmondtam, ma a modern Freud nyomába eredünk. Irvine Yalom napjaink egyik legnagyobb hatású pszichiáter professzora és író, aki azért különleges, mert talán ő volt az első, aki évekkel ezelőtt egy olyan területre kalauzolt el az olvasót, amit ezidáig gyakorlatilag tabuként kezeltünk. Ez a pszichoterápia, vagyis egy terápiás ülés szemben egy pszichológussal. Velem szemben viszont nem terapeuta, hanem egy szakértő ül, Tönkő Vera, aki annak a kiadónak az irodalmi vezetője, a Park kiadónak, aki évek óta Irvine Yalom könyveit adja ki. Vera, kezdjük azzal, hogy te miért szereted annyira Irvine Yalomot?
Segített egy kicsit közelebb hozni hozzám azt, hogy mi is történik egy terápián, hogy olyan sokan vagyunk, vagy olyan sokan szkeptikusak a pszichológusokkal, a terapeutákkal, a terápiával, mint folyamattal kapcsolatban, viszont olyan kevés tudásunk van arról, hogy voltak éppen mi is történik ott. És ez volt nekem az egyik ilyen nagyon nagy aha élmény a Yalommal kapcsolatban, hogy ő olyan őszintén és érdekesen ír arról három teljesen különböző megközelítésben, hogy hogyan tud az egyik ember segíteni a másikon, hogy aztán egyik könyvét mindig jobban vártam már, mint a másikat.
Én is megpróbáltam megfogalmazni magamnak, és én is arra jutottam, hogy amikor már az első könyvét olvastam, nekem ez a Schopenhauer terápia volt, akkor már az egy ilyen hatalmas aha élmény volt, hogy valóban tényleg emberközeli módon ír, hogy belelátunk egy terápiás munkába, és hogy valahogy érthető módon tud ezekről az emberben lejátszódó folyamatokról írni.
A Schopenhauer terápia ráadásul azért is egy jó példa, mert az ugye egy csoportterápiáról szól, haldoklókkal foglalkozik, és ez az ő két területe, ő csoportterapeutaként indult, és az első könyv, amit írt, az a csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata, ez egy nagy 500 oldalas tankönyv, ezt most nem sokára fogjuk kiadni, és ebből a műből bomlott aztán ki az összes többi. És mindaz, amit ebben a könyvben megír a csoportterápiával kapcsolatban, azt írja meg regényes formában, történetes formában ebben a regényben.
Elég imédiuszreszt kezdtünk bele a történetbe, de hogy azok kedvéért, akik nem ismerik esetleg Irvine Yalomot, tehát 88 éves professzorról van szó, aki Kaliforniában él feleségével, és hát azt lehet tudni róla, hogy nagyon fiatalkora óta vágya volt, hogy író legyen, és elég hamar is elindult a pszichológia irányába, és pszichoterapeuta lett, és elég nagy hatású ráadásul, nem hiába emlegetik modern Freudként. Mi az, amit érdemes tudnunk róla?
Ő egy orosz zsidó bevándorló családnak a gyermeke. Egy kis vegyesboltjuk volt Washington fekete környékén. Ők voltak az egész utcában az egyedüli fehérek. Tehát egy nagyon erőszakos, szegény környezet volt az, ahol neki ilyen mindennapi harcait kellett megvívnia, és sok szempontból úgy érezte, hogy a szülei segítségére nem igazán számíthat. Az édesanyja, akivel való nagyon bonyolult történetét a Magyar Macska Átka című könyv Mama és az élet értelme című novellájában írja meg talán legszebben, de hosszan beszél róla az Úton önmagamhoz című életrajzi regényében is. Egy nagyon magabiztos, határozott, két lábbal a földön járó nőről van szó, akinek nyilván megvan a maga, magához való esze, de hát soha nem tanulhatott, mert a stetlbe csak férfiak tanulhattak, angolul is alig tudott megtanulni, és jelom tulajdonképpen szégyelte őt egész életében. És ezzel a bűntudattal nagyon nehezen tudott megbirkózni. Hogy miért lett orvos, az ahhoz az élményhez köthető, amikor 15 éves volt, amikor szívrohamot kapott otthon az édesapja, és azonnal ki kellett hívni az orvost, aki ki is jött nem sokára, az édesapa felépült ebből a betegségből, és az édesanyja rátámadt a fiúra, és azt mondta, hogy a te hibád, te vagy a hibás. És ez az, amit soha nem tudott, élete végéig nem tudta megbocsátani az anyjának, viszont elhatározta, hogy életeket fog menteni bármi áron is. Hogy miért fontosak neki a történetek és az irodalom, az pedig az egyedül létéhez és a magányosságához köthető, és ahhoz, hogy borzasztóan vágyott egy biciklire. De csak a tudta, hogy csak úgy tud kicsikarni a szüleiből bármit, hogyha azt a tanuláshoz, a szellemi felemelkedéshez köti. Úgy kunyarálta ki a biciklit, hogy azt mondta, hogy ezzel fog tudni eljárni minden héten a központi könyvtárba. És eljárt a könyvtárba, ahol hát a gyerekkönyveket kölcsönözhette, ugye azokat pikpak kivégezte, utána viszont helyben tudott csak olvasni, és lopva a könyvtáros háta mögött, A-tól Z-ig végigolvasta az összes életrajzi könyvet. Mondta, hogy ha lett volna egy mentora, akkor veszek nem kellett volna 200 könyvet végigolvasson ahhoz a 3-4 értékes könyvhöz, ami aztán az egész életét meghatározta, de valószínűleg annyi jó személyes történetet, annyi jó motivációs regényt olvashatott, hogy ez az emberi sorsok alakulása iránt felkeltette nagyon az érdeklődését, az irodalomhoz, a művészetekhez pedig mindig is vonzódott. Az, hogy az egzisztencializmus foglalkoztatni kezdte, hiszen az ő egész az egzisztencialista világképe és az egzisztencialista pszichoterápia, amelyik elméletet ő dolgozta ki, az a francia irodalomban találhatók ennek a gyökerei Sartre-nál, Camus-nál, és ez pedig a feleségéhez, Marilynhez köthető, akit 15 éves korában ismert meg, és onnantól kezdve az lett az élete célja és értelme, hogy Marilynt elvegye feleségül. Marilyn a francia irodalom tudományok professzora volt, és ő ismertette őt meg az európai egzisztencialista gondolkodással. Ez az a három tényező, ami tulajdonképpen azzá gyűrte őt, aki, és itt találjuk meg a gyökereit mindannak, amit ő csinált.
Az túlzás, hogy modern Freudként emlegetik? Vagy van ekkora hatással a mai pszichológiára, meg erre a pszichoterápiára?
Talán még nagyobb hatással is. Hogy magára a pszichoterápiára, mint tudomány, azt nyilván a jelenből nem lehet megítélni, tehát ez majd 100 év múlva fog eldőlni, de az biztos, hogy kidolgozott egy olyan elméletet, amit korábban rajta kívül senki más. Viszont nem lett a saját elméletének a fogja. Ő nem gondolja azt, hogy csak az egzisztencialista megközelítés a jó megközelítés, és minden könyvében, főleg a Terápia ajándéka című könyvben, ahol a műhely titkait dolgozza fel, ő mindig hangsúlyozza azt, hogy nincs jó módszer, csak terápia van, és mindig a két embernek a viszonya határozza meg azt, hogy milyen módszerhez kell nyúlni, és azokat az alapvetéseket, amik az ő egzisztencialista elméletének a lényege, hogy négy nagy létfélelem van: a haláltól való félelem, az elszigeteltségtől való félelem, a szabadságtól való félelem, és hogy valaki nem találja meg az élet értelmét. És hogy ez a négy kérdés az, ami minden egyes terápiában, ha jó a terapeuta, előbb-utóbb előkerül, mert minden félelemnek, szorongásnak a mélyén ezek közül van, amelyik van, de hogy milyen módszerrel tárjuk fel azt, aki velünk szemben ül, az mindig esete válogatja, és ebben ő nagyon-nagyon nyitott. És talán a nyitottsága az, ami nagyon rezonál a mai korra, a mai világra, és ez egy nagyon szimpatikus, és a saját, az igény, hogy ő maga is folyamatosan fejlődjön és változzon. Van egy nagyon szép története arról, hogy elment Angliába egy továbbképzésre, és akkor a pszichoterapeuta éppen nyugdíjba készült, és akkor azt mondta neki, hogy hát képzelje el, 10 éve foglalkozom ezekkel a hallgatókkal, és nagyon-nagyon sok kérdést megközelítettünk, és nagyon sok mindenen dolgoztunk együtt, és azt mondják, hogy a 10 év alatt minden megváltozott, egyedül csak én nem változtam meg. És akkor jött rá a jelom, hogy itt valami baj van, mert hogyha 10 év alatt ő semmit nem változott, akkor magából semmit nem mutatott, semmit nem adott, És ez a különbség közte és valószínűleg nagyon sok más kollégája között.
Ami nagyon tetszik, hogy ő magát egyfajta idegenvezetőnek titulálja, aki az önfeltárás útján segít. Ez szerintem egy nagyon jó megfogalmazás. 13 könyve jelent meg magyar fordításban, és azért izgalmas szerintem, mert egyrészt vannak köztük olyan könyvek, amik szakmaiak, mondjuk a terápia ajándéka, amit pszichológusok vagy pszichológus tanoncok is előszeretettel forgatnak, de ott vannak a regényei, például a Schopenhauer terápia, amit egyébként a Nincs időm olvasni kihíves könyvklubjában az elsők között beszéltünk ki a tagokkal. Szintén a pszichológia, szintén a terápiával foglalkozik, a csoportterápiával, viszont már azért fikció, és már olvasmányosabb talán egyel, mint a szakkönyvei. Biztosan nagyon nehéz, ha azt kérem, hogy választ ki azt a könyvet, ami szerinted a legerősebb, legjobb, vagy a te szempontodból mondjuk a kedvenc, akkor melyiket mondanád?
Kettő van, de ami a leginkább közel áll hozzám, az a Terápia ajándéka című könyve, ami az összefoglalója az egész életműnek. Rövid fejezetekben, 51 néhány rövid fejezetben végigjárja mindazt, ami a szakmai pályafutását meghatározta, azokat az elméleteket, amiket kidolgozott, onnantól kezdve, hogy ő azért nevezi paciensnek, aki leül vele szemben, mert hogy az orvostudomány felől jön, de hogy igazából itt nem is érvényesek a kliens, paciens, terapeuta fogalmak, mert hogy ő leginkább utitársnak szereti nevezni azt, akivel együtt dolgozik.
Nagyon sokszor az jut eszembe, amikor olvasom a könyvét, mert egy jó pár könyvét olvastam azért, hogy annyira elmennék a professzorhoz egy terápiára.
Tart már Skype terápiát.
Na, majd felkeresem. Itthon azt tapasztaltam, hogy néhány éve robbant be igazán, de lehet, hogy csak én néhány éve fedeztem föl. Minek köszönhető, hogy itthon ennyire elterjedt, és hogy az elmúlt években tényleg sorra jelennek meg a könyvek, és van egyfajta különösen nagy népszerűsége.
Ez a szájhagyomány, tehát nagyon szeretik az olvasók, és ajánlják egymásnak. A regények közül talán a Schopenhauer terápia volt a legérdekesebb. A terápiás hazugságok is érdekes egyébként, mert abban pont a terapeuta transzparenciájáról van szó, hogy a terapeutát is be lehet csapni, és az orránál fogva lehet vezetni, és hogy a terapeutának is mennyi előítélete van, tehát azt a terapeuta szemszögéből írja meg, és egy nagyon esendő, sokáig ellenszenves, de végül szeretetreméltó figura van ennek a könyvnek a középpontjában. Szóval a regényeken keresztül vezet az út, és hát most, amivel kiemelkedő sikert érünk el, mint kiadó is, az a legfontosabb könyve a Szemben a nappal, ahol a halálfélelemmel való szembenézés a témája, ez az ő nagy könyve, ez az ő témája, ezzel foglalkozott egész életében, és azt gondolom, hogy ez az, amiben talán a legkomolyabb segítséget tudja ő nyújtani.
Tényleg a Szemben a nappalt olvasva olyan olvasmányosan és annyira megkapóan ír, hogy tényleg nagyon ajánlom mindenkinek ezt a könyvet. Sokszor azt gondoljuk szerintem, hogy a halál mint olyan messze áll tőlünk, hát most minek foglalkozunk vele, majd ha idősek leszünk, viszont azért rá kell jönnünk, hogy akarva akaratlanul, közvetlenül vagy közvetve, de azért találkozunk vele, és szerintem is jó, hogy van egy ilyen ember, aki mondjuk ezt ennyire könnyen, vagy ennyire könnyedén, vagy ennyire hasznosan tud mondjuk erről a témáról írni.
Ezt én talán nem is úgy közelíteném meg, hogy a halálról ír, hanem a halálfélelemről, hogy a halálfélelem, ami a legmélyebb és legbújtatottabb szorongásunk, és ami jelom szerint minden egyes rémálom ide vezethető vissza, az egyrészt az egyik biológiai meghatározottságunk, amivel a szembenézést nem kerülhetjük el, viszont hogyha nem foglalkozunk vele, akkor nem tudjuk élvezni az életet. Ha viszont mégis foglalkozunk vele, és valamilyen módon elfogadjuk, és megtaláljuk az életünknek az értelmét, akkor fogunk tudni boldogan élni. És azt is írja, hogy nagyon sokan kérdezik tőle, és erről azok is beszoktak számolni, akik haldoklókkal foglalkoznak, akár onkológus szakemberekként, akár orvosokként, akár hospice-ban, hogy sokan kérdezik tőlük, hogy hogyan lehet ezt elviselni. És nagyon sokszor beszámolnak arról, hogy ők ebből mennyi erőt és mennyi jót kapnak, hogy megtanulják értékelni azt, ami van, és ami a jelenben és a pillanatban van, az itt és mostban, az én jamában, a nagyon sokféleképpen fogalmazták meg az ókortól kezdve filozófusok, hogy nem érdemes az apró cseprő dolgokra fecsérelni az energiát, hanem a lényeges dolgokra kell koncentrálni, és hogy ezek a segítők a haldoklóktól ezt tanulják meg. És ezért egy nagyon fontos könyv ez, és ezért gondolom azt, hogy ez az életről szól, és leginkább az életről, és az életnek a szeretetéről szól, hogy ha tehetjük, akkor ne hagyjuk, hogy a mindennapi szorongások elveszik az élet élvezésének a lehetőségét vagy az értelmét.
Azt mondod, szájról szájra terjednek a művei. Ha belegondolok, én is pontosan így szereztem róla tudomást, mert a Schopenhauer terápiát egy kollégám ajánlotta, és valóban elképesztően jó szerintem az a regény. Ez azt jelenti, hogy az önismeret, mindig veszőparipám a podcastban, és nagyon sokszor beszélünk róla, hogy az önismeret akkor egyfajta feljövőben van, tehát egyre többen érdeklődnek iránta. Mit tapasztalsz?
Az önismeret is, meg hát a mindennapi problémákkal való birkózáshoz való segítség, meg nagyon sokan félnek szerint. Részben tartanak a terapeutáktól, meg tartanak a terápiától, és a terápia nagyon drága. Tehát, hogy Magyarországon szinte megfizethetetlen bizonyos társadalmi rétegek számára, és államilag nagyon kicsi a finanszírozása a terápiás lehetőségeknek. És szerintem nagyon sokan, akik nem tudnak terápiába járni, azok az olvasást választják. Én egyébként igazi irodalmi szerkesztőként mindig azt szoktam mondani, hogy egy jó könyv vagy egy jó regény az legalább olyan terápiás erővel bír, mint egy terápia vagy egy pszichológiai témájú könyv, és ebben Jálom is mindig megerősít engem, hiszen nagyon-nagyon sok idézettel, meg nagyon sok irodalmi vonatkozással áll elő mindig. De hát az, mégis az, hogy általa így betekintést nyerhetünk ebbe a világba, azt teszi szerintem őt nagyon szerethetővé.
Ez egy hatalmas bátorságra val, hogy tulajdonképpen lerántja a leplet.
Igen.
Arról, hogy milyen is a terapeuta, hogy nem egy megközelíthetetlen, nem egy érzelemmentes valaki, hanem a hibákat, az ő személyiségét, mindent bedob. Azért ez nagy bátorságra van.
Nagyon, meg az is, hogy mennyire reflektál folyamatosan önmagára. Tehát engem az például kifejezetten szórakoztat, hogy minden könyvének a végére ír egy utószót. Ezek az utóbbi években megjelent újabb kiadások, és 70 éves korában, 80 éves korában visszatekintve újraolvassa a műveket, és reflektál. Részben összegzi, hogy a tudomány mennyit haladt ezek alatt, az évek alatt. Részben pedig, hogy ő hogyan néz rá, meg hogy az emlékei hogy csalták meg, hogy azóta nagyon sokan megkeresik azok, akikről esett tanulmányt ír, és akkor cizellálják a részleteket.
Nem is úgy volt.
Igen, és hogy az ezzel kapcsolatos történeteket is megírja, ezeket is annyira izgalmas végigolvasni.
Arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted ki az, akinek a legjobban tetszett Örvényálom? Kinek ajánlod?
Akit érdekelnek az egzisztenciális kérdések, aki szeretne egy minőségibb, tartalmasabb életet élni, aki szorong, akinek nagyon komoly meghalással, mulandósággal kapcsolatos szorongásai vannak, ez az, amiben szerintem a legtöbbet tud segíteni. Mindazoknak, akik gyászolnak, akiknek párkapcsolati problémáik vannak, akik elvesztették a hitüket abban, hogy bárki is oda tud rájuk figyelni, vagy bárki is tud nekik segíteni, mert ajánlom egy kicsit visszaadja az embernek a hitét a másik emberben.
Jó, de szép zárszó. Nagyon szépen köszönöm, Vera, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Olvasom mindenki Örvényálomot. Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Winkler Nóra, kulturális szakember árulja el, hogy mi a kedvenc könyve. Nóra, melyiket választottad?
Azért áruljuk el, hogy egy nagyon hosszas folyamat volt, mire sikerült kiválasztanom azt a könyvet, amit elhoztam ma neked, ami Nicole Krauss, A szerelem története. Mert hát ez biztos neked is ismerős lesz ez a probléma, hogy egyet kell választani, miközben mondjuk életszakaszonként is nehéz egyet választani, nem hogy így a teljes életedből, de aztán nagyon megbarátkoztam ezzel, hogy legyen a Nicole Krauss A szerelem története, mert amikor most visszaolvastam, meg visszagondoltam, hogy milyen volt olvasni, meg milyen érzéseim voltak, meg hol sírtam, meg hol nevettem rajta nagyon, akkor úgy éreztem, hogy ez nagyon sok szempontból tényleg nagyon mélyen kötődik hozzám.
Mit kell róla tudnunk? Miről szól, anélkül, hogy elárulnánk mondjuk nyilván a főbb momentumokat?
Egy Brooklynban élő nő írta, a Nicole Krauss, és teljesen őszintét állít azzal, hogy az a cím, hogy A szerelem története, mert a szerelemről szól, ráadásul úgy szól a szerelemről, ami a kiskorodból ismerős szerelmi érzések, később, amikor nagy vagy, amikor komoly kapcsolatod van, amikor visszaemlékszel a szerelmeidre, egy öreg bácsi és egy tizenévei végén járó kislánynak a találkozása. Több történeti kort köt össze, és nagyon sokféle szerelmi szálat úgy, hogy a könyv maga egy könyvről szól, ami a szerelemről szól.
De izgalmas.
És miközben azzal barátkozol, hogy itt milyen típusú érzések vannak, mekkora szerelmek, mi mindenen átívelő nagy kapcsolatok, azt látod, hogy az egészet egy könyv szervezi. Tehát tulajdonképpen kicsit olyan, mint hogy azt is mondaná a Nicole Krauss, hogy a könyvek önmagukban mennyire fontosak. Mindenki, akihez elérnek, akiket összekötnek, nem csak az olvasókat, hanem azokat is, akik dolgoznak egy könyvben, akik fordítják, akik gondoskodnak arról, hogy egy kézirat az ne tűnjön el a semmibe, hanem nyomtatott formában végül a közönség elé tárulhasson. Tehát, hogy ezt nem érzed ilyen didaktikusnak, mikor olvasod, tehát nem azt gondolod, hogy egy ilyen könyvpromóciós könyvet olvasom, mert semennyire nem. Csak valahogy így megüt annak a szépsége, hogy itt generációkon át hogy megy egy fiktív történet, ami a könyvnek a története, ami amúgy egy valódi szerelemnek a története, és az hogy ihleti egy kislánynak a névadását, hogyan ismer magára benne egy idős bácsi, szóval, hogy ilyen fantasztikusan szövevényesen, és úgy érzed, mintha mondjuk egy ilyen szívnek a rendszerébe lennél, ahogy az erek így behálózák, tehát, hogy csupa érzelem, csupa nagy dolog, csupa fontos kapcsolat, tehát ilyen nagyon édes, és sokszor fájó is olvasni.
Na tényleg megvan a következő könyvem, borzasztóan megkosztott hozzá a kedvemet. Neked mikor van időd olvasni? És egyébként milyen könyveket szoktál olvasni?
Nagyon sokfélét olvasok, és azt figyeltem meg magamon, hogyha valami nagyon komoly dolgon dolgozom, akkor például nem tudok olvasni, szóval nem tudok rá odafigyelni. Elveszi a fókuszomat és a figyelmemet, hogy abban legyek, ami tényleg most nekem fontos. Nagyon szeretek este elalvás előtt olvasni, nagyon jó volt ez a nyár, hogy így volt idő olvasni. Úristen, így kertbe tudod, amikor már nem 758 fok van, és ilyen félig behalszol, aztán bele is halszol. Szóval elég sokat olvasok, és nagyon korán megtanultam olvasni, szóval az ilyen kora gyerekkori örömélményem, hogy lehet olvasni. Egyedül vagyok otthon, a szüleim átmentek a szomszédba, lehetne félelmetes is, de nem, mert olvasok. Szóval szeretek nagyon.
Kultúrával foglalkozol a napot 24 órájában kis túlzással. Alapvetően milyen könyveket választasz? Ez például szép irodalom, ha jól sejtem a javából. Alapvetően a szép irodalom az, ami szórakoztat, vagy lefoglal, vagy amit leveszel a polcról?
Egyrészt az egyik munkám az Egon művészeti díjjal való foglalatoskodás, ami kortárs irodalmat ismer el. És ahhoz egyébként is olvasnom kell sokat. Minden évben van 10 könyv, ami a shortlistre kerül. Ezeket elolvasom, mert hogy ezekkel utána intenzíven dolgozunk. Azokból is nagyon nagy élményeim vannak. Idén a Takács Zsuzsa verses kötetét olvastam, a Vakreményt, és az elképesztő, hogy abban milyen sorok vannak, meg hogy milyen sűrűség. Elég sokat olvasok műkereskedelem szakmai könyvet aukciókról, vagy hogy hogyan épültek fel életművek, vagy életrajzokat művészektől. Nagyon sok külföldi irodalmat olvasok, nagyon szeretek angolul olvasni, én angol szakra jártam, és akkor azt nagyon rákaptam arra, hogy eredetiben olvasni bizonyos dolgokat, ez mennyire jó. És akkor néha így visszamegyek olyan könyvekhez, amiket már olvastam.
Sokszor érzem én azt, hogy annyira kevés az időnk, hogy azt a luxus nem engedhetem meg magamnak, hogy újra olvassak könyveket. Kivételt képez ez elő az Utas és Holdvilág, ami nekem nagy kedvencem, meg a Kis herceget szoktam sokszor forgatni, de hogy sajnálom arra az időt sokszor, hogy újraolvassak, ami nagy kár, mert tényleg változunk, és szinte évente szerintem mást hoznak ki belőlünk egy-egy könyv. Újraolvasós vagy?
Azért vicces, hogy az Utas és Holdvilágot mondtad, mert azt akartam mondani, hogy igaziból én sem mondhatom, hogy nagyon sok mindent újraolvasok, én most a Kárvert, de az Utas és Holdvilágot olvastam most ezen a nyáron, és úgy, hogy emlékszem, hogy mennyire eszméletlenül oda voltam, hogy ez micsoda, atya úristen, ez micsoda szöveg, és azt hiszed, hogy egyszer már megélted ennek a Jézus Máriaságát, és újra meg tud ütni, de úgy, hogy azon gondolkoztam, hogyha arra lennék kényszerítve, hogy húzzam alá a legfontosabb mondatokat, én tulajdonképpen egy ilyen végig feketével aláhúzott kis könyvecskét szolgáltatnék vissza, mert nagyon kevés olyan dolog van benne, amire nem gondolom azt, hogy annyira szuper, annyira tömör, annyira fontos, ami ott van, de ebbe igazad van, hogy ez a szuper nagy luxus újraolvasni könyveket, és nem azzal dolgozni, ami egyébként is csorakozik már a kis éjjeli szekrényeden egyre nagyobb gulágban, amíg tőletlen egy idő után nem is tudsz mozdulni, de mondjuk pont egy nyár az erre tök jó.
Hideg is kirázott, olyan szenvedélyen beszélsz az olvasásról, úgyhogy egy iszonyatosan nagy élmény volt meghallgatni, mi a kedvenc könyved, és szerintem azt is megkaptuk, hogy te miért szeretsz olvasni, amellett, hogy mikor. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten egyik kedvenc kortárs írónőm, Tóth Krisztina Pixe című novellás kötetét választottam. Elképesztően izgalmas, ahogy Tóth Krisztina csokorba szedte a novellákat, ugyanis 30 fejezetből áll, és minden történethez tartozik egy testrész, azaz elolvashatjuk a fej, a szív, a kéz, vagy éppen a köldök történetét is. Olyan, mintha egymással ütköző emberek és sorsok lennének, akik véletlen találkoznak itt-ott, de mégsem kapcsolódnak már össze. Viszont az az érzésünk lehet, mintha valaha egy közös testhez tartoztak volna. Hol humoros, hol keserű, hol szellemes, hol megdöbbentő, de egy biztos, mindegyik novella érzelmeket vált ki az olvasóból. Nem hiába használom egyébként irodalomterápiás foglalkozásaimon is rendre Tóth Krisztina szövegeit. A fejezetek önálló pixelkockákként működnek, önmagukban is egyedi színűek és izgalmasak, de ha észreveszünk közöttük a kapcsolatok összetett rendszerét, vagyis ha hátrább lépünk egy lépéssel, valami egészen új és lenyűgöző nagy történetté állnak össze. Kiváló olvasmány tömegközlekedésem, mert egy-egy novella, észrevettem, hogy nagyjából épp egy-egy megálló hosszúságú. Szóval, ha valami elgondolkodtatóra, ám rövidre vágysz, ezt feltétlen olvasd el. Bár hozzáteszem, hogy Tóth Krisztina bármelyik novellás kötetével jól döntesz. Viszont nekem ez az egyik kedvencem. Tehát még egyszer, Tóth Krisztina, Pixel. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re Szabados Ágival.
A következő héten a magyar irodalom egyik legnagyobb alakjával, a tragikusan korán elhunyt Eszterházy Péterrel foglalkozunk. Legfontosabb könyveiről és életéről beszélgetünk Valuska Lászlóval, akinek egészen különleges helyet foglal el Eszterházy Péter a szívében. Aztán Ember Márk színész árulja el, hogy mi életek könyve, majd én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 20. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabados Ágit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.